Trócsányi László igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége. Legutóbb egy súlyos közúti baleset ügyében mutatott rá az eljáró bíró az igazságügyi rendszer ellentmondásaira. Korábban pedig egy másik súlyos ügyben láttak ezek napvilágot. A tárca ismereteink szerint a rendszer áttervezésén gondolkozik. Mit terveznek?
Az a helyzet, hogy a igazságszolgáltatásnak a szereplői közül vannak olyanok, akik reflektorfényben vannak, ilyenek az ügyvédek például, közjegyzők, örülök, gyakran hallunk. És azt gondolom, hogy a kamara, az igazság, az ügyvédi kamara tulajdonképpen gyakran is vállal szerepet, hogy elmondja, hogy mit miért tesz. Van két olyan terület, amelyik, ha szabad így mondanom, egy kicsit homályban van, ugyanakkor rendkívül fontos szereplői az igazságszolgáltatásnak. Az egyik az igazsági szakértők, a másik pedig a végrehajtók. Róluk kevesebb szó esik igazából. Talán az utóbbi időben igen, de ezek más események fajtán van ez így. Azt gondolom, hogy amit az igazságügyi minisztérium törvényességi felügyeletet gyakorol az igazságügyi szakértői kamara fölött, és a végrehajtói kamara fölött is, tehát fontos, hogy ezeket a szervezeteket ugye áttekintsük, hogyan működnek, szükséges-e valamilyen formában változtatást eszközölnünk. Ma körülbelül az igazságügyi szakértőkkel kezdve kb. 4000 igazságügyi szakértő működik ma Magyarországon. Az igazságügyi szakértővé válás az ugye kétfajtaképpen történhet. Egyrészt valaki gyakorlatilag az igazságügyi szakértői kutatóintézetben dolgozik, ők az állami szakértők, ezen 200-300 főt kell körülbelül elképzelni, és akkor van olyan 3700-3800 igazságügyi szakértő, aki bejelentkezik az igazságügyi minisztérium által nyilvántartott szakértői listára. A szakértői lista az azt jelenti, hogy meghatározott feltételeket kell igazolni, például az, hogy valakinek 5 éves gyakorlata van, szakmai gyakorlata. Gondoljunk el, hogy valaki 5 éve auditor, és akkor igazságügyi könyvszakértővé válik. Na most egy kicsit automatikus ez a dolog, a bekerülés, bárki bejelentkezhet, aki ezeknek a feltételeknek megfelel. Általában a diplomához kötött tevékenységről van szó, bár erre meg kell mondani, hogy nyilvánvalóan vannak olyan esetek, mikor egy hangszerkészítő például, akinek nincs diplomája, sokkal jobban tud szakértést adni, mint egy diplomás ember, mert a mestere ennek a tevékenységnek. Na most ez a 5 éves szakmai gyakorlat, ez egyik kérdés, hogy ez jó-e így, vagy nem jó, kell-e valami módosítást tenni ebben, nevezetesen az, hogy valakinek szakértő jelölt kell, szakértő jelöltként kelljen dolgoznia egy másik szakértő mellett. Tehát egyfajta minőségbiztosítási törekvés van a fejemben, vagy van a fejünkben, hogy hogyan tudjuk ezt az automatizmust egy kicsit, szabad évén nem megfékezni, ez nem jó szó, de átgondolni, hogy bárkiből azonnal igazsági szakértő lehessen, vagy valamilyen formában valami fajta szakmai kontrollon kelljen átesni, hogy valaki igazsági szakértő legyen.
De kamarai szakmai kontrollon, vagy tárca szakmai
ezek
kontrollon?
Most a szabad így mondanom, a reflexió tárgyát képezik, mert most amit csinálunk, az egy problématérkép. Amíg nem látjuk a problémákat, addig nem tudok igazából biztosat mondani. Az igazságügyi minisztérium, hogy 100 napja vezetem körülbelül a tárcát, odájutottam el, hogy a problématérképeket a kollégáim kidolgozták, vagy kidolgozzák, és már látom a problémákat. Tehát be tudjuk azonosítani. Nem látjuk utána azt sem, hogy ugye vannak a igazság, kellnek a statisztikák. Ma a statisztikák nem állnak rendelkezésünkre. Melyik azok a szakértők, akik rendszeresen például megbízást kapnak, és van egy csomó látens szakértő, aki ott van a szakértő listán, de soha nem dolgozott rajta, és mégis igazságügyi szakértőnek lehet nevezni. Tehát a szabad így mondanom, egy számos nyitott kérdés van az igazságügyi szakértői munka fölött. Van egy szakértői kamara, aminek meg kell erősíteni. Tehát a gond az is, hogy ugye van 8 területi kamara, és a 8 területi kamara delegálja a tagjait, és akkor lesz egy országos igazságügyi szakértői kamara. De az állam átadott egy feladatot, amit nagyon helyesen adott át, mert ez egy közfeladat végül is, mert a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság és különböző szervek azért vesznek igénybe, mert egy szakkérdést kell tisztázniuk.
Csak finanszírozást nem adott hozzá az állam.
Csak hát ezért kell meggondolni, pontosan így van, hogy milyen módon, ha közfeladatot lát el valaki, akkor milyen finanszírozást kell hozzátenni. Na most ezért át kell gondolni, de csak a szakértői kamarával közösen akarom megcsinálni, hogy gondoljuk át, hogy a szakértői kamarai rendszer nem túl erős, ha sajnos a kamarai rendszer, akkor hogyan tudjuk ezt a kamarai rendszert megerősíteni. Ebbe persze fölmerül nyilván az, hogy a szakértőnek mennyi az óradíja, mikor kapja meg a szakértő a pénzét, kuncsorogni kell érte, hogy valaki is kifizesse neki. Tehát ezek nagyon sok technikai kérdésben van, és nem is akarok senkit untatni a technikai kérdésekkel, de egy nagyon komoly problémáról van szó, és egy rendszer, amelyik nem tiszta, ott sajnos mindig előfordulhatnak, ha szabad én mondom, problémák. Most ezek a problémák napvilágot láttak most az utóbbi időben, ez arra is jó volt számomra többek között, hogy ezt a kérdéskört úgy érezzem, hogy bizony az igazság szakértés kérdését muszáj nekünk rendezni. Ez alapvető fontosságú, és a munkám egyik prioritása az, hogy jövő év végéig, pedig kell egy időt adni, jövő év végéig az igazsági szakértőkre vonatkozó törvényt módosítsuk, úgy, ahogy ez szükségeltetik.
Mikorra kell rendezni a tényleges életfogtéglani szabadságvesztés és szabályozásával kapcsolatos kérdés. Strasburgi bírósági döntés van arról, hogy ez így nem.
Igen,
jó.
Hát ugye szeretném megelőzni a következő strasburgi döntést. Az Alkotmánybíróság előtt van folyamatban egy ügy. Ez természetesen az Alkotmánybíróság ugye fog egy döntést hozni, és nekem azt is figyelembe kell vennem, de lehet, hogy már előtte a törvényjavaslatot be fogom nyújtani. Én azt gondolom, évvégére ez a kérdéskör rendezve lesz. Az igazság, hogy ez egy nehéz dolog. Tehát egyrészt van a társadalomnak az ítélő képessége. Az a társadalomnak a ítélő képessége, hogy valaki, aki a legszörnyebb bűncselekményeket követi el, azzal szemben legyen valóban egy büntetés. Magyarországon ugye nincs halálbüntetés, ebben nem is mennék bele, mert hát Hag Zoltán más mond, mint gyakorlatilag Flex Zoltán, tehát ebben is vannak eltérések, még a jogászok, kiváló jogászok között is hozzá kell tennem. De ezt tegyük félre, mert a halálbüntetés nemzetközi szabályok tiltják Európában, és mi ezt csatlakoztunk, itt tiszteletbe tartjuk. De tehát van egy tényleges életfogytiglan, az a társadalomnak az értékítéletét, döntését is kifejezésre juttatja, hogy szükség van erre. Mindazonáltal ugye a másik oldalon van az, hogy a reményhez való jog. Ez a reményhez való jog, hogy valaki tisztában legyen abban, hogy valamikor az ő ügyét valaki meg fogja vizsgálni.
Ez meg a kézes és embertelen bánásmód ellen
jegyezni. Hát emiatt van a reményhez való jog. De most én úgy gondolom, hogy ennek különböző útjai lehetnek. Az egyik útja lehet az, amikor valaki azt mondja, hogy egy darab büntetés végrehajtási bíró 30 év után vagy x év után kézbe veszi a dossziét és dönt, hogy kiengedi. Meghallgatja a pszichológust, meghallgatja, nem tudom, tételezi föl a börtönnaplót, akit írta, hogy gyakorlatilag volt-e fenyítése, nem volt fenyítése, stb. És utána hoznak egy döntést. Ez egy személyes döntés, a büntetés végrehajtási bírón keresztül megy, és gyakorlatilag, szabad így mondanom, lehet tudni, hogy kb. Ez hogyan zajlik. A feltétele szabadlábra bocsátás. A másik, amit én mondok, ez pedig azt jelenti, hogy ezek a kimondottan szabad így mondanom, és nem sok nagy, nem nagy számú elkövetőről van szó, ezeknek az ügyét másfajta úton kell kezelni. Az magyar alaptörvény ismeri a kegyelmezést. Én úgy gondolom, hogy a kegyelmezés rendszerén keresztül, ami Nagy-Britániában, Hollandiában, sőt Bulgáriában is van ilyen hasonló szabályozás, megfelelő eljárási szabályok beültetésével, megfelelő független testület beiktatásával, teljes független testület beiktatásával, tehát nem egy ember, hanem testület, utána ennek a döntését követően kegyelmezés révén lehet kijutni. Én azt gondolom, ez is egyfajta út, és ezt álláspontom szerint Strasbourgban nagyon komoly vizsgát alá fogják venni, mert egy újdonság lesz benne, de lesz benne egy teljesen független szerv is. Tehát bírói szerv. Tehát én azt gondolom, hogy ez a dolog elfogadható. Tudom, hogy nem könnyű, és ez megint nagyon sok érzelem, ideológia is kapcsolódik hozzá. De azt gondolom, ezt a kérdést rendezni kell, mert ugye Strasbourg fel is hívott bennünket, hogy rendezzük, de azt gondolom, hogy képesek vagyunk ezt megcsinálni, és évvégéig ezt az ügyet kezeljük.
Mikor lesz új polgári perrendtartás, és ehhez némileg kapcsolódóan új közigazgatási eljárási jog, mert hát ezt a közigazgatási bírók igen erősen szeretnék.
A új polgári perrendnek a megalakítása hasonló a büntető eljárásokhoz egyik prioritása az igazságügyi minisztériumnak. 1952 évi 3-as törvény a polgári perrendtartás. 1952. Előtte 1911-ben volt a Plósz-féle polgári eljárásjogi kódex. 52 óta folyamatosan tódoztuk, fódoztuk a polgári perrendünket, a szocialista alapelvektől kezdve végigmentünk mindenfajta szabálymódosításokon. Én azt gondolom, hogy az új polgári törvénykönyv után a tárc egyik legfontosabb feladata, és ez olyan szempontból is, hogy a igazság szerint közbizalom legyen erős, hogy hogy néz ki a per vitele. És itt nagyon-nagyon fontos, mert a bírók meghatározó személyei a pernek. Na most itt gyakorlatilag különböző szereplőkről van szó. Vannak az ügyvédek, akik, hát szabad így mondanom, pertaktikusok, föl kell azt építeni. Ebbe belefér az is, hogy most még nem húzom elő, majd később hozom elő, majd a nem tudom mikor. Tehát én azt gondolom, hogy ma van közvélekedés, néha tévesen is az, hogy túl hosszú ideig tartanak az eljárások. Az én fixa ideám az, hogy olyan pervezetési szabályt kell bevezetni, amik a szabad így mondanom, per előkészítésben tisztázza, hogy a felek mit akarnak. A per előkészítésnek újra kell szabályoznunk. Jogcímhez kötöttség. Ne lehessen aztán később, egy év múlva változtatni. Viszontkereset, beszámítási kifogás, mindenfajta dologra ma lehetőség van. Sokkal inkább azt tartom jónak, hogy a per felépítését jól kell szabályozni a polgári eljárásokban. Tehát ez természetesen fölvet csomó más kérdést is. Melyik bíróság legyen az elsőfokú általános hatáskörű bíróság? Meg kell nézni a statisztikai adatokat, az ítélőtábla viszonya a törvényszékekhez, illetőleg a járásbíróságokhoz. Ebben szakmai viták tömege folyik ma. Különböző bizottságok alakultak meg, a kormány létezett, a szerkesztőbizottság, főbizottságot, szerkesztőbizottságot. Magam miniszteri biztos neveztem ki Popera Zsuzsa egyetemi tanár személyében, de körbe vagyok véve bírókkal, körbe vagyok véve szakemberekkel, és jelenleg ütköztetjük a véleményeket, a kormány fogja eldönteni, ezek olyan kérdések, hogy például melyik a bíróság az elsőfokú általános hatáskörű bíróság, amik a kormánynak kell, mert én leszek az előterjesztője. És én ugye, amikor előterjesztem a törvényjavaslatot, akkor szeretném teljes szakmai hittel előterjeszteni ezeket a kérdéseket. Tehát azt gondolom, hogy a koncepciót reményeim szerint 2015 évvégére, 2014 évvégére, 2015 elejére el tudjuk fogadni. Ezt követően indult meg a kodifikációs munka, ami 2015 év vége körülbelül, 2015 eleje, utána társadalmi vita kezdődik róla, mert azért ezt így meg kell vitatni a különböző szakmai szereplőkkel, és 2016 év végére reményeim szerint, vagy 2017 tavaszára pontosabban el tudjuk fogadni ezt a polgári perrendet. 2018-ban választások lesznek. Ahhoz, hogy ezt a polgári perrend megnyugodjon, ahhoz nekünk 2017 tavaszára már kész kell lenni úgy, hogy a törvényjavaslat formájában benyújtható. Ugyanez a büntető eljárás jognál is. Nem lehet az utolsó percre hagyni a kormányzati ciklusban egy ilyen horderejű törvénynek a bemutatását a parlamentnek. Ez egy óriási munka. A minisztériumban nagyon sok embernek ez a kizárólagos feladat, hogy ezzel foglalkozik. Ami pedig a közigazgatási bíráskodást illeti, ott meg kell jelezni, hogy egy olyan mostoha gyerekről van szó, amelyik, ha szabad így mondanom, a rendszerváltás óta csapódik. Én valamikor a kandidátusi értekezésemet ebből a témakörből írtam, és én azt gondolom, hogy a rendszerváltáskor mindenki csak az alkotmánybíróságról beszélt, mint a jogállamiság sine qua non-járól, egyedüli értékmérőjéről. Az én általam elképzett jogállam fogalomban a közigazgatási bíráskodásnak legalább olyan jelentősége van, mint az alkotmánybíráskodásnak. Miről van szó? Az állami döntésekről van szó, inkonkrétó döntéseknek a felülvizsgálatáról van szó, amikor a közigazgatás cselekszik, és afölött járunk el. Tehát ha szabad így mondanom, ameddig a alkotmánybíráskodás abstrakciókra épül, elvekre épül, vagy alapjogsérelmekre épül, addig a közigazgatás a tényekre épül. Tehát nagyon kőkemény engedélyezési rendszerekre, ma már nagyon sok szabályozó hatóság van, Magyar Energiahivatal, médiahatóság, egyre van, szaporodnak ezek az ügynökségek. Hát elfölti kontra, most én az én álláspontom szerint ugye 89 óta ezt a kérdést mindig megkerültük, és mindig adtunk egy olyan választ, hogy hát ide helyezzük, oda helyezzük. Én azt gondolom, hogy az országban nincs annyi szaktudás a közigazgatási ügyek vitelére, amelyek egy energiajogtól kezdve sorolom. Ezeket igenis valamilyen forma kiemelten kell kezelni, központosítottan, és természetesen lehet a rendes bírósági szervezetrendszeren belül igenis szükségünk van egy közigazgatási felső bíróságra, amelyik ezeket az ügyeket tudja kezelni. Ez egy jogállami kérdés számomra. De azért mondom, hogy legalább olyan jelentőséget tulajdonítok a közigazgatási bíráskodásnak. Ehhez persze kapcsolódik az, hogy a polgári perrendben legyen a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok, vagy külön közigazgatási perjogi törvény legyen, de ezt össze meg kell kapcsolni, még az eljárási törvénnyel, mert minden mindennel összefügg. Tehát ez egy komoly munkát jelent, de ezek mind egy időben kellenek, hogy folyjanak, mert valamikor össze kell érnie, és 2017-ben valamennyi kérdéskörnek össze kell érnie, 2018-ban hatályba is tudjanak lépni.
Tehát 2017-re vagy a polgári perjog egy részeként, vagy egy önálló polgári eljárási kódexet, ez eldől addig.
Döntés kell hozni, ez teljesen a kormány kezében van a döntés, hogy eldöntsük, hogy ezekben a fontos egyedi ügyekben, tehát nem egyedi, tehát a kérdéskörökben, melyik megoldást választjuk. Mindegyik mellett pro és kontra érvek felhozhatók természetesen. Én azonban a saját érvrendszeremet fogom nyilván előhozni, mellé fogom tenni azokat a kontraérveket, amik a szakma más részéről jönnek, és azt gondolom, hogy a végső döntés a kormány kezében kell, hogy legyen. De ehhez megfelelő módon a szakmai egyeztetéseket meg kell tartanunk, meg kell mutatni a többségi álláspont, mi a kisebbségi álláspont. És ezt követően a kormány felelőssége, hogy a törvényjavaslatnak a szelleméről a döntéseket meghozza.
Több vezető kormánypárti politikus is ült ott abban a székben, és sokan a brutális dereguláció szükségességéről beszéltek, mert hogy minden törvényben van szabályozva, és ennek a nagy többségét le kellene építeni. Igazságügyi miniszterként hogy látja?
Teljesen egyetértek a dereguláció szükségességével. Az igazság, hogy volt egy időszak, amikor azt mondtuk, hogy minden törvényben kell szabályozni, és mindent részleteiben törvény. Felemeltük a problémákat törvényi szintre. Még néha akkor, amikor kormányrendeleti szint is elég lett, a deregulációnak több fajtája van. Az egyik, amikor felemelek minden törvényi szintre, és mindent a törvénybe akarok szabályozni, ezáltal elnehezedik a jogalkotás is, mert mindent a parlament elé kell vinnem, és gyakorlatilag tudok deregulálni abban, hogy a nem törvényi szintre történő szabályokat kigyomlálom és hagyom egy kormányrendeleti szintre. A dereguláció pedig az, hogy számos olyan felesleges jogszabályunk van mai napig is hatályban, amit nyilvánvalóan át kell vizsgálni. Van egy külön osztály a minisztériumnak, aki ezzel a deregulációval foglalkozik, deregulációs programot is fogunk meghirdetni, és abban bízom, hogy ez is valamilyen eredményre fog vezetni.
De nem tart attól, hogy mire a deregulációs program a parlament elé kerül, addig az ellenérdekeltek kigyomlálják belőle azt, ami az ő íróasztalukat érinteni?
Nem, én azt gondolom, hogy van annyi bizalom a minisztériumnak, hogy ilyen nem fog előfordulni.
Az igazságügyi minisztérium ugye a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepében is változott, az unió jogának megfelelése céljából is végzi a munkáját. Hol tartanak most ezzel a munkával?
Lényegesen megváltozott az igazságügyi minisztériumnak a szerepköre. Korábban csak a bírósági, luxemburgi bíróság előtti perképviselet tartott az igazságügyi minisztériumhoz. És az én álláspontom az volt, amit a miniszterelnök magáévá tett, hogy a jogi ügyeknek egy helyen kell összpontosulniuk az igazságügyi minisztériumban. Nevezetesen általában az eljárások úgy indulnak, hogy brüsszeli hatóintézményektől jön egy levél, ez úgy egy pilot eljárás, ami nem kötelezettségszegési eljárás, csak egy érdeklődés, ami arra kér, hogy Magyarország vagy bármelyik ország ebbe a jogszabályba miért tette ezbe, azbe, amaz. Tehát egyfajta információ. Nem mindegy, hogy kiadja ezt a választ. Természetesen vannak szakmai kérdések, lásd fölművelésügyi minisztériumnak szakmai kérdései, de lehet gyakorlatilag bármelyik más tárcát említhetem. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a végső levélnek, ami megszületik, azt az igazságügyi minisztérium keresztül kell postázni, mert mi meg akarjuk nézni, hogy jogilag rendben van-e vagy nincs. Úgy gondolom, perbeli képviseletet akkor tudunk jól ellátni, hogyha az első lépéstől kezdve az utolsókig van egy rálátásunk. Ez most egy új dolog, mert korábban nem volt erre rálátásunk. Tehát a pilot eljárások hozzánk tartoznak. A pilot eljárás után van a kötelezettségszegési eljárás, amikor nem fogadják el a mi általunk írt véleményeket, és a bizottság úgy dönt, hogy formális kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben. Ez megint hozzánk kell, hogy tartozzon, mert itt már éles magasabb fegyver. Innen már gyakorlatilag tudjuk, hogy a következő lépés a bíróság. Tehát az igazságügyi miniszternek tudnia kell, és jelezni kell, mint egy csengő, hogy mi a veszély. Hogy ebből, hogyha a bíróság elé kerül, akkor kártérítési ügy keletkezik, a kártérítésének mi a napi tétele, mit kockáztatunk. Tehát itt a minisztériumnak a felelőssége megint megnő, mert ha nem adjuk le a jelzést és hallgatunk, akkor a kormány nem tudja azt, hogy mi fog történni, amikor a bíróság a döntését meghozza. Mi idáig csak a pertbeli képviseletet kaptuk, meg is jeleztük, hogy elbuktuk a pert, vagy megnyertük a pert. Most viszont, hogy részt veszünk az elejétől kezdve, úgy gondolom, hogy egy nagyobb felelősséget is kaptunk ebben. És vannak ugye folyamatban lévő ügyeink, mint pilot, mint kötelezettségszegés, mint bírósági eljárás előtt.
Van a minisztériumnak olyan megelőző szerepe, hogy láthatja, ha olyan szabályozás készül, amelyből nagy valószínűséggel per lesz, és azt meg tudja akadályozni?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát vannak olyan ügyek. Én azt gondolom, hogy amit a miniszterelnök az igazságügyi minisztérium önálló létesítéséről döntött, ez azt is jelenti, hogy ő elvárja a minisztériumtól, hogy ezt a funkciót lássa, töltse be. Én a magam részéről igyekszem is jelezni a kormányüléseken, hogyha úgy ítélem meg, hogy egy készülő jogszabálytervezet gond van, mert az unió jogába fog ütközni. És ezt nekem jeleznem is kell. Tehát volt is rá példa, hozzá kell tenni, konkrét példa, és bizony újra kellett gondolni a dolgot, hogy hogy lehet oly megoldani, hogy az ne sértse az uniós jogot. Tehát látni kell, hogyha még valamit csinálunk, tételező az uniós jogban nem úgy ütköző dolgot, az lehet, hogy X forintot valakinek adunk ezzel valami kedvezményt, de Z forint, ami sokkal nagyobb lesz az X-nál, az gyakorlatilag kártítésként képzelni, közpénz. Tehát látnunk kell mindig a riszkeket. Fétis nemség, nem állunk rosszul. Statisztikailag Magyarország jó helyen szerepel. Tehát vannak olyan országok, Olaszország, mi sorolhatok más országokat, messze több kötelezettségszegési eljárás van az ország ellen, mint Magyarország ellen. De ennek ellenére minden ügynél nagyon ébernek kell lenni, vigilant, hogy meg kell néznünk, hogy milyen veszélyek vannak ebben. És ezt az igazság, hogy esetről esetre tudjuk csak megvizsgálni, és azt mondani, hogy stop, módosítsunk rajta. Vagy azt mondjuk, ez már lehet, de ezt el fogjuk veszíteni. Benne van. Minden pert látni kell, és minden pernél föl kell készülnünk arra, hogy milyen veszélyei vannak ennek.
Az országgyűlésben van törvényalkotási bizottság. Most már zárt a törvényalkotás rendszere?
Én azt gondolom, a törvényalkotási bizottság megalakítása nagyon jó dolog volt. Tudnék, valamilyen módon professzionalizálódni a törvényalkotás. Tehát én szabad így mondanom, egy kicsit az adhok jellegű dolgokkal szembe ment ez a intézmények a létrehozása. Biztos, hogy olyan szempontból elnehezíti az egyéni képviselőknek a helyzetét is, hogy most a törvényalkotási bizottságnak a jóváhagyása kell mindenhez. Tehát ugye kialakul a részletes vita. Van az általános vita, ami az expozéval kezdődik, majd utána lezárul gyakorlatilag az általános vita. Emellett van ugye a kijelölt bizottság, például az igazságügyi bizottság, vagy bármely bizottság, amelyik a jogszabályt ugye megvizsgálja, de amikor ez bezárul, annak az összefoglaló jelentése bekerül a törvényalkotási bizottság elé, és a törvényalkotási bizottság fogja már gyakorlatilag a végső formáját megadni a jogszabályok. Ott dőlnek el a dolgok. Mit fogadunk be, mit nem fogadunk be. És a plenáris jelés elé már csak a törvényalkotási bizottság által jóváhagyott ügyek kerülnek. Én azt gondolom, hogy ezáltal a szakmai színvonal a törvényalkotásnak emelkedik, tehát mindenféleképpen magasabb lesz, és a törvényalkotási bizottság nem kis létszámú bizottság, fejtés nehesség, tehát abban azért a legnagyobb létszámú bizottság, a legprofessionálisabb, és ki fog alakulni a parlamenten belül egy olyan, rossz szót mondok, nem elit, ez nem jó kifejezés, de törvényalkotással foglalkozó képviselők köre, akik valóban befolyásolni tudják, hogy milyen szintű, milyen színvonalú jogszabályok fognak keletkezni. Tehát én összességében jó megoldásnak tartom ennek a megalakítását.
Mondta miniszter úr, hogy szívügye a jogászképzés. Hogyan kívánja a jogászképzést erőteljesebbé tenni? Az elmúlt évek nem arról szóltak, hogy a kormányzat a jogászképzést támogatta volna.
Felhatalmazást kaptam a miniszterelnök úrtól, hogy jövő nyárra a jogászképzés helyzetéről egy kormányelőkészítés készítsek. Az én meggyőződésem az, hogy amennyiben a jogászképzés színvonala csökken, ugye a jogi szakvizsga színvonala is csökkenni fog. Amennyiben a jogi szakvizsga színvonala is csökken, ugye a bíróságoknak a ítéleteinek a színvonala is csökkenni fog. Tehát nem érdekünk az, hogy a jogász szakma, most beleértve a legalsó fokkal jogászképzés, színvonalá gyakorlatilag gyenge legyen. Ahhoz, hogy jó jogászaink legyen, át kell tekinteni, hogy milyen oktatás folyik a jogi karokon. A jogi karoknak át kell tekinteni azt, hogy a hallgatóikat gyakorlatilag meg tudják-e választani, milyen feltételek alapján. Amikor én jogra jártam, akkor nagyon kemény felvételi vizsga volt, nehéz volt bejutni a jogi karra. Bevallom őszintén, ma már vannak olyan képzési helyek, ahol 260 ponttal fölvesznek egy diákot jogi karra. Költségtérítéses helyre, és a karok ugye, ha szabad így mondanom, abban érdekeltek, hogy ne tegyék ki ezeket a hallgatókat, mert akkor nincs pénz. Na most ez egy zsákutca. Ebből nem jönnek ki színvonalas jogászok. Tehát mindig jön persze néhány ember, de a nagy többség nem fogja, és sajnos, hogyha kialakul egy évfolyamon belül egy olyan réteg, vagy olyan kör, amelyiknek nem szíveleme, nem szívügye, hogy ő valóban odaadással végezze a tanulmányait, az lehúzhatja a többit is. Tehát félő, hogy nem azok a szűk kör fogja felhúzni a középen állókat, hanem sajnos a középen állók azok inkább a gyengébekhez fognak csatlakozni. Tehát ezt át kell tekinteni, mert zsákutcában vagyunk. 8 helyen van jogászképzés, most ebben, ami át akarok tekinteni, egyrészt, hogy lássuk azt, hogy a bíróságok, ügyészségek, ügyvédi kar, stb. Körülbelül hány jogászt tudnak fölvenni, de ezt 89-től, 90-től kezdően statisztikai adatok, és a statisztikának itt van egy nagyon fontos szerepe, akár az igazsági szakértőket, akár a végrehajtókat nézzük, akár a jogászképzés. Ez nagyon fontos tudományos statisztika, mert ebből bizonyos következtetéseket igenis le lehet vonni. És én szeretném azt, hogy Magyarországon a tudományegyetemek különösen nagy szerepet kapjanak, és a tudományegyetemeken való jogászképzésnek a szerepét különösen meg kell erőltetni. Ha tudományegyetemnek hívjuk, akkor elvárhatjuk azt, hogy a tanároknak ne kelljen éjjel-nappal órákat tartani, mert mindenki számára, de nem tud igazából egy könyvet megírni, nem képes arra, hogy tudományos közéletben részt vegyen, komoly színvonalú tanulmányokat érjön, mert órát kell tartani, és dolgozatokat kell javítania. Tehát ezen a helyzeten, és azt gondolom, a kormánynak is számba kell vetni ezt a dolgot, hogy mit várunk mi el a jogászképzéstől, és ha igen, akkor valamilyen módon cselekedni kell. Én ebbe bízom, hogy sikerül ezt a problémakört jól a kormány elé terjeszteni. Itt is egy miniszteri biztos neveztem ki ennek a kezelésére, feldolgozására az ügyeknek, és azt gondolom, hogy jövő nyáron ezt mindenféleképpen szeretném bemutatni. Rendkívül fontos témáról van szó, mert jövő generációról van szó benne.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Trócsányi László igazságügyi miniszter volt az Aréna vendége.